Köszöntöm a hallgatókat! Lassult a lakbérek emelkedése augusztusban, legalábbis a kshingatlan.com lakbérindexéből ez olvasható ki. A következő percekben erről lesz szó, illetve ennek részleteiről, és akivel beszélgetünk, Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na hát ez jó hír lehet az albérletben lakóknak, hogy lassult az ütem, bár akivel újra tárgyalta a főbérlője az elmúlt hetekben a következő időszak bérleti díjait, az már ebből nem sokat érez.
Igazából ez azoknak jó hír, akik most keresnek kiadó lakást, mert függetlenül attól, hogy mikor állapodott meg az új bérleti díjakról a már meglévő bérlő a bérbeadóval, igazából olcsóbbak nem lettek azóta a bérleti díjak. Tehát ez egy nagyon speciális helyzet. 2021 tavasza óta nagyon dinamikus felzárkózás történik a bérleti díjakban, főként Budapesten. Gyakorlatilag most már ott tartanak az átlagos havi bérleti díjak szintjei, mintha nem is lett volna Covid, minthogyha nem is estek volna vissza 30-40%-kal a bérleti díjak 2020 tavaszán, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a trend folytatódott, ami 2019 végén véget is ért. Tehát most azon a szinten vannak a bérleti díjak, minthogyha ez a U alakú görbét nem írták volna le az átlagos bérleti díjak 2020-ban és 2021-ben.
Ráadásul én hallottam olyanról is, hogy a korábban az átlagnál olcsóban bérbeadott lakásbérleti díján most emeltek akkorát. Nem az, hogy mintha nem lett volna Covid, hanem hogy még a fölött is akár.
Igen, ugye nagyon speciális helyzetben vannak azok, akik nem most keresnek kiadó lakást, hanem most jár le a bérleti szerződésüknek az az egyéves fix ideje, ami a bérleti díjakban egyfajta állandóságot biztosított, mert a legtöbb bérleti szerződésben formaságként szerepel csupán, de most már egy nagyobb jelentősége van annak, hogy az inflációhoz kötik a bérleti díjat a bérbeadók. Addig, amíg 2-3%-os volt az átlagos inflációs ütem az elmúlt időszakban, ez igazából senkit nem mozgatott meg. Sokszor a bérbeadók még nem is vették a fáradtságot, hogy kiigazítsák azzal a néhány száz vagy néhány ezer forinttal a bérleti díjakat, mert a bérlő személye az fontosabb volt nekik annál, hogy ezt a jó kapcsolatot kockára tegyék azzal, hogy 1-2 ezer forinttal megemelik a bérleti díjakat. De most, amikor már 13-14%-os az inflációs ütem, ez már egy sokkal érezhetőbb változást okozhat a már kiadott lakások bérleti díjain belül is.
Egyébként a hirdetésekből hogy rajzolódik ki, mennyire egyöntetű ez a változás?
Gyakorlatilag nincsen olyan kerület a fővároson belül, ahol olcsóbbak lettek volna az elmúlt egy évben a bérleti díjak. Az viszont érdekes átrendeződést, hogy néhány évvel ezelőtt, tehát még 2019 végéig az volt a jellemző, hogy a belvárosi kerületek voltak a legdrágábbak, és itt szinte nem is volt különbség Pest és Buda között. Az 5., 6., az 1., 2. kerület egyaránt azért bajba tartozott. Most viszont, bár az 5. kerület továbbra is a legdrágább, 280 000 forintos átlagos bérleti díjszinttel, de a belbudai kerületek már átvették a dominanciát Budapest legdrágább kerületei között, tehát a 2., az 1., a 12. kerület egyaránt benne van a top 5-ben, hogyha a legdrágább kerületeket vesszük alapul, és itt is bőven 200 000 forint fölött járnak az átlagos bérleti díjak. Az is érdekes, hogy a külső kerületek, tehát Csepel, Soroksár, Pest-Szent Erzsébet, tehát 21, 23 és a 20. kerületben fel annyiért lehet bérelni, vagy kevesebb, mint fel annyiért lehet bérelni, mint Budapest legdrágább kerületeiben. Tehát egyfajta áruló is nyílik a városon belül, és az még érdekesebb, hogyha figyelembe veszük, hogy a megyeszékhelyek bérleti díjai nagyon-nagyon fölzárkóztak, legalábbis a legfejlettebb városok esetében a budapesti bérleti díjszintekhez. Tehát Székesfehérvár, Veszprém, Győr és még Debrecen is olyan bérleti díjszintekkel fut, mint 2-3 évvel ezelőtt Budapest. Ott ezekben a megyeszékhelyeken, amik egyben egyetemvárosok is, 150-160 000 forint az átlagos bérleti díjszint.
Na most ilyenkor érdekes az, hogy a többi megyeszékhelye mi a helyzet, mert ugye itt azért felsoroltál komoly egyetemi városokat, illetve ugye itt nagyon komoly ipar is van az egyetemek mellett.
Igen, itt az érezhető, hogy az a nagyváros, ami megmaradt csak egyetemvárosnak, és nem tölt be regionális központi funkciót, vagy nem telepedett meg ott valamilyen ipar, ott a bérleti díjszintek is alacsonyabbak. Ezért a legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Salgótarján, Békés Csaba, vagy éppen Kaposvár, vagy Szekszárd. Itt még 90-100-110 ezer forint az átlagos havi bérleti díjszint, tehát gyakorlatilag még az átlag is fele annyi, mint a minimálbér. Ez azért érdekes, mert Budapesten kereken a minimálbérrel egyezik meg a havi bérleti díjak átlaga, és egyébként ez is egy érdekes helyzet abból a szempontból, hogy néhány évvel korábban az átlagos bérleti díjszint az meghaladta a minimálbér aktuális összegét. Tehát itt a nagy kérdés, hogy a végeláthatatlan drágulással mennyire tud majd lépést tartani a kereslet, de úgy néz ki, hogy a jövedelmek növekedése, legalábbis például ami a minimálisan elvárt munkabérjövedelem a munkavállalók részéről, ez egyelőre még bírja a lépést az albérletdrágulással. Nagy kérdés, hogy a következő hónapok milyen változást hoznak ebben, mert azért gyűlnek a baljós felhők a hazai gazdaság fölött is.
Hát igen, és akkor a tetejében itt van a már unos untalan ismételgetett rezsi ár elszabadulás, illetve hát a még igazából nem is tervezhető téli fűtésszámlák, amelyek ugye bizonyos lakástípusoknál úgy elszállhatnak, hogy egy ilyen minimál bér szintű bérleti díjat akár a duplájára is emelhetnek.
Igen, nagy változás az is, hogy a bérleti díjak és a rezsiköltségek úgy oszlottak meg egymás között, hogy a legnagyobb tétel a bérleti szerződésben, ugye az maga a bérleti díj volt, és a rezsiköltség, meg a közös költség, azok járulékos költségek voltak, valamilyen részét tették ki a bérleti díjnak, ötödét, hatodát, attól függ, hogy mekkora lakásra és mennyire korszerű ingatlanról beszélhetünk. Viszont ez a későbbiekben alapvetően megváltozhat, és lehet, hogy valóban lesznek olyan ingatlanok, ahol legalább annyit ki kell fizetni még egyszer rezsire, mint amennyi bérleti díjat elkér a tulajdonos. Az a véleményem, hogy ezek az ingatlanok nagyon nehezen lesznek a későbbiekben kiadhatók, mivel a bérlők nem külön zsebből fizetik a rezsidíjat és a bérleti díj összegét, és inkább ők azokat az ingatlanokat fogják keresni, amiknek a fenntartási költsége nem túl magas, és kevés kiadással jár a számukra.
Hát igen, ez az elmélet. Gyakorlatban látszik-e már bármi változás, vagy még igazán az albérletet keresők, illetve a bérbeadók se nagyon számolgatták ezt, és nem látszik még különösebben a forgássebességből, akármiből, hogy mondjuk mi az, ami kelendőbb, mi az, amit gyorsabban ki lehet adni, akár drágábban is, különböző lakástípusok között.
Igen, hát itt egyre inkább nyílni fog az olló a kevéssé korszerű fűtésre rendelkező, kevéssé hőszigetelt, régebbi típusú ingatlanok között, és az új építésű ingatlanok bérleti díjai között, már csak azért is, mert az a furcsa helyzet állhat elő, hogy ezeknél a korszerűbb ingatlanoknál a rezsiköltség az lehet, hogy jóval alacsonyabb lesz, mint más ingatlan típusoknál, és összességében lehet, hogy olcsóbb bejön ki a lakhatás, mint ha valaki egy olcsóbb ingatlan bérelne, de az magasabb rezsiköltséget vonna maga után.
De hát akkor eddig még nem látszik a számokban ez igazán. Tehát mondjuk erre vonatkozó statisztika nincsen, hogy mondjuk a lakótelepek mennyire pördültek meg, bár azok mindig is jól kiadhatók voltak, és most is azt hiszem, hogy az a legjobban számolható, hiszen a távhő költség az még fix marad.
Igen, tehát a távfőnél annyi történt, hogy nem történt semmi, továbbra is ugyanint kell fizetni, mint eddig, de ez persze nincs kőbevésve a jövőre nézve. Egyelőre még nem látjuk azt, hogy óriási nagy változások mennének végbe a bérleti díjak tekintetében egyes ingatlan típusoknál. Most egyelőre fej-fej mellett haladnak a tégla és panelépítésű lakások, és az állapotok között sem látunk nagy megtorpanást a bérleti díjakban, úgyhogy egyelőre ezek a rezsidíj begyűrűző hatásai még váratnak magukra, legalábbis ami a bérleti díjak szintjét jellemzik. De azért az árulkodó, hogy a ksaingatlan.com lakbérindexe augusztusban, ami gyakorlatilag a bérleti, a bérletpiac főszezonjának tekinthető, lassuló drágulást mért, mert április-májusban akár 3-4%-os drágulási ütem volt megfigyelhető, és ez most 1,3-1,5%-ra csökkent.
Hát igen, és ugye most jön még a neheze. De nézzünk talán az árakban is körül egy kicsit, mert valószínű, hogy az is mozgatja valami módon, sőt biztos, hogy mozgatja. Bár egyébként elvált egymástól a lakásár és a bérleti díj, most éppen a bérleti díj felé, és valószínű, hogy ott lesz a határ, amikor majd a piac már nem tudja ezt megfizetni. Itt arra gondolok, hogy évekig csökkent a megtérülés. A lakásárak olyan szinten emelkedtek, hogy egyre több év kellett ahhoz, hogy megtermelje egy lakás a bekerülési költségét. Jelen pillanatban ez az olló szűkülni látszik.
Igen, a lakások jövedelemtermelő képessége csökkent, de ez igazából csak egy hab volt a befektetők tortáján, mert az ingatlan érték növekedése masszív volt eddig, legalábbis éves 20-25% drágulás és felértékelődés ment végbe az elmúlt 7 bő esztendőben a lakáspiac szempontjából. Nagy kérdés, hogy mivel ez nincs a kőbevésve az érték növekedése jövőre nézve, vajon kitart-e a lendület az érték növekedés szempontjából, hiszen hogyha pusztán a lakások jövedelemtermelő képességét veszük alapul, akkor lehet, hogy vannak olyan például állampapírok, amik nagyobb hozamot biztosítanak, és hogyha valaki most vásárolna ingatlant, akkor alaposan meg kell tervezni ezt a tranzakciót, hogy nehogy olyan túlértékelt ingatlanba nyúljon bele, aminek a jövedelemtermelő képessége már nem olyan magas, és adott esetben akár veszíthet is az értékéből.
Igen, és ugye ez az árváltozások, illetve a különböző ingatlan típusok árainak változása is most jelentős lehet majd, bár ugye még mindig tartják magukat az eladók, tehát ugye a kínálati árak nem nagyon csökkennek.
Valóban nem csökkennek a kínálati árak, a drágulás üteme enyhén lassul, tehát arra számítunk a későbbiekben, hogy ketté válik az ingatlan piac árváltozási üteme, a kis alacsony fenntartási költségű ingatlanok jobban fognak drágulni, a nagyobb alapterületű, rossz szigetelésű, korszerűtlen fűtéssel rendelkező ingatlanok drágulása pedig akár átcsökkenésbe is árfordulhat a későbbiekben.
Na akkor viszont, hogy visszatérjünk még a bérleti piacra egy kicsit, hogy néz ki az országos bérlakás térkép? Tulajdonképpen a megyeszékhelyek és a nagyvárosok, illetve Budapest igazából az albérleti piac terepe, vagy vannak olyan terepek, amelyek most jönnek föl akármi miatt is?
Gyakorlatilag azok a legkedveltebb lokációk az ingatlan befektetők és a bérlők számára is, amik nem csak egyetemvárosként funkcionálnak, hanem valamilyen fejlesztés történt ezekben a városokban. Ezek közül kiemelkedik a nyugat-magyarországi ipari központokat képviselő Győr, Székesfehérvár, vagy ott esetben Veszprém is, ott ugye a Balaton közelsége is közrejátszik. Kelet-Magyarországon pedig Debrecen az, ami viszi a prímet, és gyakorlatilag Debrecen abból a szempontból is kivétel, hogy ott már szinte nyugat-magyarországi árakon lehet albérletet találni. Ez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy Székesfehérváron és Győrben 160 000 forint az átlagos havi bérleti díj, Veszprémben, Debrecenben pedig 150 000 forint átlagosan.
Az agglomerációk mennyire jelentős piac, legalábbis az ingatlan.com adatai alapján?
Az agglomerációs övezet az bérleti, albérleti piac szempontjából elhanyagolhatónak tekinthető, tehát marginális a szerepük. Ott elsősorban a kiadó családi házak jelentettek opciót azok számára, akik olyan körülmények között szeretnének élni, ami zöldövezetinek számít, és nagyobb alapterületű ingatlan tudnának bérelni. Itt viszont már több 100 000 forint az a beugró kategória, ami egy átlagos, például budapesti lakásbérlésnek a többszörösét teszi ki. Tehát ez egy meglehetősen szűk piac, egy nis piac, és nagyon nagy kérdés, hogy ennek a jövője milyen irányt vesz majd, mert ugye a rezsiköltségek, legyen szó bármennyire takarékos ingatlanról is, ezek is érezhetően növekedhetnek, a pusztán ebből adódóan, hogy nagyobb alapterületű a ház, amit adott esetben ki kell fűteni, vagy gázzal, vagy elektromos áram segítségével, és ez jelentősen növelheti ezeknek az ingatlanoknak a fenntartási költségét is.
Nem beszélve a bejutás költségeiről.
Igen, az ingázás az korábban is egy fontos dilemma volt a bérlők és az ingatlan tulajdonosok számára, és a jelenlegi benzinárak vagy üzemanyagárak mellett ez adott esetben vissza is vethetni a keresetet ezek iránt, az ingatlanok iránt, de azt hozzá kell tenni, hogy a home office és a távmunka tudja enyhíteni ezeket a költségeket.
De egyébként az egyéb agglomerációkról nincsenek számaitok? Tehát mondjuk nem a budapesti agglomeráció, hanem egyéb városok agglomerációjával kapcsolatban, vagy ott is ugyanez a trend figyelhető?
Hát meg. Ott is nagyon hasonló a helyzet. Leginkább a budapesti agglomeráció az, ami kiemelt szerepet tölt be az ingatlan piacon, de a bérlakás piacon még ott is elhanyagolható ezeknek a súlya.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, további szép napot.
Köszönöm.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.